Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Az olvasókör ez alkalommal a Közép-Európai Egyetemre, a CEU-ra látogatott el. A konkrét ok az volt, hogy Inotai András az Európai Unió jelenéről és jövőjéről adott egy összefoglalót, és Pitti Zoltán kérdéseire is válaszolt.
Köszönöm szépen mindenkit! A szokásos nagy szeretettel üdvözlök. Nagyon örülök, hogy megint ennyien vagyunk, és a kitartásért, az állandó érdeklődésért külön köszönet. Több köszönetet is kell mondanom, elsősorban megbocsánatot kérni, hogy a meghirdetett áprilisi előadás nem én tartottam, meg voltak az okai. Egyébként volt egy nagyon világos és a sorsszerű, bocsánat, én hiszek a sorsszerűségben, oka, hogy akkor Tóth Zoltánnak kellett tartani az előadást a magyar választások eredményéről. Az, ami a mai téma, Európa és Magyarország, meg Európa jövője, ez a, nem csak a mostani, hanem a következő hát évadra szóló témasorozat is, amihez nagyon sok segítséget kaptam több mindenkitől, Pitti Zoltántól, aki külön egy anyagot készített, de azt mondta, ez egyelőre nem publikus, Európai Uniót érintő kihívások, ebből én is készültem. Tóth Zoltántól, Vörös Imrétől, Juhász Imrétől nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és nem tudok mindenkit felsorolni. Annyi ötletet adtak, hogy mivel kellene foglalkozni, és annyi ötletet szolgáltatott az elmúlt néhány hét, nem csak magyar, európai, meg globális vonatkozásban is, hogy teljes a naptár. Na, amit szeretnék említeni, hogy ezt elkezdjük rögtön, ezt az európai témát június 15-én, a meghívók ki fognak menni, előadó megvan, téma megvan, Kis Benedek József fogja tartani az előadást az európai védelem jövőjéről. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális téma. Ma pedig, miután ilyen halmaz jött össze, erről, hogy mondjam, értelmesen 45 percen keresztül úgy beszélni, hogy az ember minden témában megtalálja a megfelelő szót, ez borzasztóan nehéz. Itt 20 téma jött össze, és ráadásul olyan témák, ahol nem tudom azt, és nem szívesen nyilatkozom, és mondok erről bármit is, ahol egyik napról a másikra teljesen más irányba mehet a világ. Tehát ha én ilyenkor mondok valamit, és ez vonatkozik az interjúimra is, amiket visszafogtam, bocsánat a személyes megjegyzését, mert lehet, hogy mondok valamit, akár Amerikáról, akár a NATO-ról, akár gazdasági kérdésekről, holnap kiderül, hogy finoman szólva butaságokat beszéltem. Tehát ilyenkor nagyon nehéz nyilatkozni. 30 évvel ezelőtt világosan láttuk, hogyha mondtunk valamit, hogy az milyen környezetben mondtuk, mennyire stabil a környezet, mit várunk, lehet, hogy azt mondtuk, hogy van 2-3 variáns, most ilyet nem tudok, és minden esetre Pitti Zoltánnak nagyon köszönöm azt, hogy nem a moderátori, hanem a beszélgető szerepet elvállalta. Mert én, amikor megnéztem ezt a témahalmazt, akkor azt mondtam, hogy most egy rendhagyó havi konferenciát tartsunk, beszélgessünk. Tehát nem fogok előadást tartani. Fogok mondani néhány dolgot bevezetőben, de utána beszélgessünk. És akkor én is mondom a témákat, Zoli is mondja, és mindenki csatlakozására számítunk, és arra is, hogy utána mondják meg, hogy milyen sorrendben, mit csinál, ha ez előre jelezhető szeptemberig, hogy rengeteg téma van, és az Európa Klub ezekre az Európai Uniós, meg globális, meg regionális témákra fog koncentrálni. Ami a magyar témát illeti, ott úgy döntöttem, hogy erről itt külön, egy rövid bevezetőt kivéve, nem kívánok beszélni. Ez nem az Európa Klub, ez Magyarország témája. Erről egy külön klubban, egy külön rendezvény sorozatban. Nagyon szívesen már kaptam meghívót egyet, hogy tartsak egy külön előadást Magyarországról, meg hogy látom a magyar gazdaság jövőjét. Nagyon szívesen megcsinálom, de ez nem a mostani, ez nem a mostani téma. Nincs itt Jeszenszky György, aki eljött volna, jelentkezett is, és délután írt nekem egy levelet, hogy a Berga nagykövethez kell mennie, és ezért nem tud itt lenni, de neki is szeretnék köszönetet mondani, ezt elmondom, hogy miért. Fölhívtam telefonon a választások után. Ennyit magyar, és azt mondtam neki, hogy ez a második honfoglalás. Ő azt mondta, hogy teljesen egyetért vele, de nem a második, hanem a harmadik, mint történész. Mert a második honfoglalás az akkor volt, akkor IV. András az adriai partokról a tatárok által feldúlt országba 1242-ben visszatért.
Negyedik Béla.
Így van. És a kettő között, a második, meg a harmadik honfoglalás között két jelentős különbség van. Az egyik az, hogy ott egy egyéves totális rombolás volt, nálunk 16 év, erről nem beszélek, az egy külön, az egy magyar téma, nagyon szívesen elmondom minden területen. A másik az, hogy IV. Béla egy viszonylag stabil, változatlan, kiszámítható Európába tért vissza. 16 év után egy nagyon bizonytalan globális és európai környezetben kellene újjáépíteni a 21. századi Magyarországot, ha még lehet. Ez óriási kitartás, energiát, türelmet igényel, úgyhogy a kormány részéről elsősorban most nem is a kormányzati programokat várom, azokkal az rendben van, hanem a társadalommal való párbeszédet, hogy megértsék, hogy itt nem olyan dologról van szó, hogy fél év után fölvirágzik az ország. 10 év oktatás, egészségügy. A pénz az gyorsan mehet, a nemzetközi bizalom hamar erre helyreállítható. Intézményrendszer, jogrendszer, stb. Nem akarom folytatni. És a társadalom mentális állapota, amit 16 év alatt teljesen megfertőztek, úgy néz ki, hogy most vakcina nélkül a társadalom nagy része észhez tért. Nagyon szeretném, hogyha ez így is maradna. De ehhez mindannyiunknak a közös ereje, jövőorientáltsága, hadd mondjam, hogy nem, egy személyes vélemény, hogy nem életkor függvénye, hogy az ember jövőorientált vagy nem, mindannyian. Jövőorientáltság az életünk utolsó percéig meg kell, hogy legyen. A közös jövő, teljesen mindegy, hogy milyen idősek vagyunk, a közös felelősség, stb. Stb. Nem akarok részletekbe menni, tehát ez úgy gondolom, hogy egy olyan lehetőség a 21. századi Magyarország számára, ami még mindig reményt ad, bár óriási volt a rombolás. Egy dolgot mondanék még, hogy Magyarországnak a szerepe most, amennyiben az Európai Unió erre képes, hajlandó és felvilágosult, Magyarország szerepe a választások után erőteljesen megnőtt. Az unió GDP-ben 1,3% a részesedésünk, az uniós külkereskedelemben 2, az uniós népességben körülbelül 2,5. Az, ami a magyar választásokon történt, az 10%-ban szerintem befolyásolhatja Európa jövőjét. Amennyiben Európa ezt hajlandó elfogadni, és föleszmél. Én ennyit szerettem volna előjáróban mondani. Úgyhogy utána, tehát az a júniusi előadást bejelentettem, a meghívók napokon belül ki fognak menni, és akkor átadom a szót Pitte Zoltánnak, hogy Európa kihívásairól mondjon néhány dolgot, aztán én hozzáteszek. Jó mindent. Parancsolj.
Hát, egy hónappal ezelőtt találkoztunk, optimista hangulatban. Azóta váltunk el, hogy ezt az optimista hangulatot sikerüljön megőrizni. Nagy öröm volt hallani az európai visszhangokat. Az, hogy a magyarországi választások eredménye Európa országainak is azt üzente, hogy van lehetőség demokratikus úton a veszélyesnek tűnő jobboldali felívelést megakadályozni, megváltoztatni. Ez egy nagyon fontos üzenet volt. A másik üzenet, hogy Magyarország hitelesen hitet tett Európa mellett, és emiatt nekünk sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy mi történik Európában. Mert ami Európában történik, ez bennünket is érinteni fog. Ezért logikailag az első gondolatkör az, hogy ezt az Európát, az általunk követni kívánt Európát milyen kihívások foglalkoztatják. Bőséggel van. Mert ahogy András említette, nagyon megváltozott a világ. Ha reggel fölébred a vezető politikus és gondol valamit, az nem biztos, hogy délután is ugyanaz lesz. Talán nem kell barkobázni, kire gondolok. Vámháború, kereskedelmi háború, Irán, Hormuzi szoros, energia hatás, energia ellátásra, de hát a nyersanyag is hallatlan fontos, lásd csak a mezőgazdaság, a műtrágyagyártás. Szóval őrült ütemben változnak az események, és hát érezzük azt is, hogy Anglia is egy kicsit nyugtalan, Franciaországban is van egy kis nyugtalanság, de idejöve olvastam éppen, hogy Meloni asszonynak is vannak komoly gondjai a környezetünkben. Tehát ezek az európai kihívások szinte minden országot érintenek. Az első kihívás, az első kérdés, amit Andrásnak is föltennék, hogy mit gondolsz Európa ebben a globális világban hogyan tud helytállni, illetve milyen kihívásokkal kell szembenézni, legyen szó Amerikáról, legyen szó Kínáról, de hát szólni kell még Oroszországról is, bár már más erőviszont jelent, mint a korábbi időszakban. Hogy látod Európa helyét ebben a globális világban?
Igen. Jó. Köszönöm szépen. Tehát itt ketté választanám a kihívásokat, bár minden mindennel összefügg természetesen. A külső kihívások, tehát NATO, Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna, Kína, stb. Stb. Közel-kelet, migráció és a belső kihívások. Tehát hogyan lehet az intézményrendszert, a jogrendszert például úgy fejleszteni a 21. század kritériumainak megfelelően, hogy a stabilitás megmaradjon, a bizalom megmaradjon, ugyanakkor a 21. századi felgyorsult helyzethez és változásokhoz hozzá kell igazítani ezt a jogi és biztonsági rendszert. Most egyszerre kell gyorsítani és egyszerre kell stabilitást teremteni. Rendkívül nehéz feladat. Egyébként visszatérve még egy pillanatra Magyarországra, ez ugyanolyan nehéz nálunk, hogy képzelje el mindenki azt, hogy vesz egy romos házat, és ott egy szép új házat fog csinálni, megvan hozzá a pénze, minden megcsinálható. De először a romokat kell eltakarítani, és csak utána lehet elkezdeni a házat építeni. Ma Magyarországon ott tartunk, hogy a romeltakarítással együtt kell újjáépíteni. Borzasztó nehéz, de meg kell próbálni. De visszatérve Európára, Európa, én egy dolgot találtam ki, egy UCUC angolul, Unique Challenges, Unique Chance. Tehát elképesztő kihívások, ugyanakkor egy óriási esély Európa számára, hogy fölébredjen. Nem tudom, hogy sikerül-e, de mindent meg kell tenni ennek érdekében. Hát a NATO, a Trump-féle politika, az orosz fenyegetések, a közel-keleti válság, Kína, erről majd még mondanék két szót, tehát most a klímáról, meg az energiáról nem is beszélve, ezek olyan kihívások, amire csak együttes válasz adható. Nem biztos, hogy az együttes válasz elég. De ha külön válaszok vannak, akkor biztos, hogy nem elég. Itt fölmerül ugye a brit kérdés, én nagyon, nagyon bizakodó voltam. Abból a szempontból, hogy az angol lakosság jelentős része ismételten vissza akar térni az Európai Unióba 60% fölött, és akkor most vannak ezek a, ezek a választások, és ott kiderül, hogy valami egészen félre megy, és az a miniszterelnök, aki egyébként jogilag nem, de katonailag visszahozta Nagy-Britanniát Európába, mint második NATO, európai atomhatalmat, az most nem tudom, hogy mi lesz a sorssal. Pedig Európának nem is annyira a, hogy mondjam, Angliának a brit tagságra lenne, Európa tagságra lenne szüksége. Európának a brit atomfegyverekre, mint elrettentő erőre. Na most, ha ez a francia-angol európai együttműködés megvalósul, akkor az reményt nyújt, hogy hát nem történnek olyan események, amiket senki nem szeretne. És hát itt vannak a belső kihívások, ugye, a unió jövője, hogy építjük, milyen területeken kell megerősíteni a belső piacot, a pénzügyi helyzetet, hogyan kell az intézményi jogi rendszert átalakítani, mi legyen a vétójoggal, meddig engedjük azt, hogy renitens országok garázdálkodjanak unión belül, természetesen nem csak saját akaratukból, hanem nagyon jelentős orosz támogatással, ezt mindannyian tudjuk, és ezért még pénzt is kapnak, és semmi nem történik. Mit mondott az unió? 15 éve mit mond? We are very concerned. Nagyon aggódunk. Na és akkor? És akkor mi van? Semmi. Akkor kiröhögjük őket, bocsánat, és akkor tovább csináljuk a garázdálkodást. Nem, azonnali hatállyal kellene intézkedni bárki ellen, aki az unió alapjogait megsérti, sőt sorozatosan megsérti. És akkor itt van a klímapolitika, itt van az energiapolitika, és itt van az Európai Uniónak a új globális szerepe. Tehát ha a NATO-val kapcsolatban nagyon komoly feszültségek vannak, és nem tudom, mi lesz a következménye, akkor igenis egy európai védelmi erőre van szükség, minél gyorsabban. És ehhez hozzáteszek még valamit. Az egyszerre a különböző irány, különböző indítatású célú amerikai, most a Trumpra gondolok, meg oroszországi Putyinra gondolok, fenyegetésekre tulajdonképpen Európa globális pozícióját érdekes módon kívülről egyetlen hatalom tudja megerősíteni, amelyik érdekelt továbbra is egy multipoláris világban. Ez Kína. Ez Kína. Tehát itt miközben rengeteg feszültség van az unió és Kína között, de itt abba akarom hagyni, hogy folytasz, Zoli, aztán majd visszatérek.
Szóval ez is. Visszatérve azért Európa ebben a háromszögben hogyan helyezkedik el, ez egy óriási fontosságú kérdés, egy verseny kérdése. Van egy mondás, napjaink rohanó világában ahhoz is rohanni kell, hogy helyben maradjunk. Európa nem akar helyben maradni. Mely területeken kellene gyorsan nagy lépéseket tenni, hogy tudja tartani az ütemet Amerikával, Kínával, hogy ne maradjon le ebben a versenyben, se technikailag, se gazdasági teljesítményben,
igen,
pénzügyi rendszerben. Szóval mi ebben a legfontosabb Európa szempontjából? Európát szélesíteni kell, vagy pedig Európán belül mélyíteni kell a kapcsolatokat? Mi lenne a hatékonyság javításának a fő eszköze?
Az igazság az, hogy ahogy én látom, hogy az elmúlt 10-15 évben Európa elkényelmesedett. Elsősorban Németország. Tehát úgy gondolták, hogy mi amúgy is versenyképesek vagyunk, Ez a versenyképesség örök életre szól, és többen nem vették észre, hogy jöttek a feltörekvő országok. Európán kívül nem csak a kínaiak, és megváltozott a világ. És ma az a német válság, ami most van, az nagy rész annak a következménye, hogy a társadalom most kezd feleszmélni, hogy nem használtuk ki azokat a történelmi lehetőségeket, amik adottak voltak. Hát ebben most nem akarok belemenni a német valóságba, Jóhászunk, mert sokan mások ezt sokkal jobban ismerik, de hát itt a Mutti Merkel alatt nagyon komoly történelmi hibák történtek. Most meg nem tudom, hogy ezt hogy lehet kijavítani. Most itt vannak a franciák, tulajdonképpen lassan ott vagyok, hogy én személyileg, hogy a legprogresszívebb a Pedro Sánchez meg a Meloni Európa jövője szempontjából. Most nem beszélek a kisebb országokról, amelyek természetesen abszolút Európa pártiak, és egy nagyon stabil, erős, összetartó Európát szeretnének, mert a kis országok tudják, remélem most már mi is tudjuk, eddig nem tudta a kormányzat, hogy egy kis országnak nem a 21. században nagyon nehezen értelmezhető szuverenitás. Mi a szuverenitás? Tehát kismilliós országnak, amelyik ezer szállal függ a világtól, meg a külföldtől. Hanem az együttműködés, a szolidaritás, a konszolidált Európa a legfontosabb érdeke. Ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti érzést fel kell adni, de egy európai Magyarországra, meg egy európai balti országokra, ők ezt tudják, van szükség. Tehát én úgy gondolom, hogy a helyzet megére egy ilyen fordulatra. Ennek megvannak a nagyon erős külső nyomásai, orosz, amerikai és a többi. A kérdés az, hogy erre megfelelő időben tud-e megfelelő választ adni Európa. Ha összezár, akkor ez a válasz megadható. Tehát ez a ismételten unique challenges, unique chances.
András, az összezárás mögött azt érted, hogy egy szűk mag vezesse Európát, akiket követnek a többiek, tehát egy többsebességes Európa legyen, vagy pedig maradjon az egyenlőségi viszony a tagországok között. Mi a véleményed erről? Többsebességes Európa gondolatáról.
A kérdés teljesen jogos, de ezt nem fogom tudni most megválaszolni. Én el tudok képzelni egy jogosan egy többsebességes Európát, mert nem mindenki azonos fejlettségű, nem mindenki azonosan áll bele a dolgokba, de ugyanabban az irányban mozog. És akkor a többsebességből egy idő után lehet egy, hogy mondjam, alacsonyabb szintű többsebességet csinálni, ahol összezárnak, de alapvető kérdésekben Európai Unió jövője, intézményi jogi rendszer, pénzügyek, kereskedelem, ott egy abszolút egységre van szükség. Tehát, és ez nem sérti a nemzeti idézőjelben 21. században három kérdőjellel értelmezhetetlen szuverenitást.
Még marad azért a versenyképességi témánál. Igen. Hogy látod Mario Draghi